Üdvözöllek benneteket, gyerekek, szeretettel. Na, ügyesen elfértek, de nagyon sok voltak, egymás segítitek, jól van. Gyerekek, képzétek el, egy hasonló gyerekről van szó, mint ahogy ti vagytok, egy kislányról, aki a vasárnapi, vagy pontosabban hát az Isten tiszteleti alkalmon nagyon figyel, de közben rajzolt ő, de figyelte a prédikációra is, és egyszer csak azt mondta az anyukájának, hogy mentek hazafelé, de anyukám, jól hallottam, azt mondta a prédikátor, hogy az Isten hatalmas. Jól hallottad, kislányom. Nagyon ügyes volt, hogy figyeltél. Nagyon örülök neki. Hát igen, de azt is mondta, hogy a szívünkben lakik. Jaj, de ügyes vagy, tényleg ezt mondta. Úgyhogy nagyon jól látod. De hát anyukám, hát hogy lehet az, hogy a hatalmas Isten, aki a világ mindenség ura, aki óriási, hatalmas, a szívünkben lakozik, mikor mi picik vagyunk, porszemek. Szerintetek? Hogyan lehetséges az, hogy a hatalmas Isten a szívünkben is lakozik?
Hát, mivel szeretjük, hogy megtiszteljük, meg ő is szeret minket, ezért, mivel mi szeretjük őt, azért a mi szívünkben van a...
A jelenléte? Jelenlétre gondolsz? Igen, igen, a szívünkben van. Mások meg esetleg gondolata? Mit gondoltok? Hogyan lakozhat bennünk a hatalmas Isten? Ez a kislány ezen gondolkodott, és azt mondta az anyukájának, képzétek el, hogy anyuka, én tudom a választ. Ki látszik belőlünk? Ki látszik belőlünk? De nem fér el bennünk, ez, de hogyan látszik ki belőlünk a Jóisten, szerintetek?
A tetteinkből.
A tetteinkből, nagyon jól mondod, Dorikám. A tetteink, és csak a tetteitekből? Amikor beszélünk, a beszédünkből gondolkodunk, gondolatainkból, sőt, ha se nem beszélünk, ha se nem gondolkodunk, se nem csinálunk semmit, akkor ki látszik belőlünk, ha jó Isten?
Igen.
Műtjém, amikor bejöttél ide a terembe, mit láttam? Egy mosolygós arcot. Két vidám aranyos gyereket. És rögtön érzékeltem, hogy hát itt vidámság van. Kisugárzott, ugye? Tehát, ha szótlanok is vagytok, és nem csinálunk semmit, de mégis csinálunk, mert minden embernek van befolyása. Ez olyan, mintha belépünk egy terembe, nagyon sokszor szoktam családokat látogatni, emberekhez elmenni, és akkor képzétek el, belépek a lakásba, és érzem, hogy feszültség van. Érzem a feszültséget szerintetek? Lehet érezni? A szavakból. A viszonyulásból, lehet, hogy pont egy beszélgetés után jöttem be. De bejövök egy másik családba, de vidám, derű, öröm, kedvesség, persze, oldottság. Lehet, hogy az egyik lakásban precíz rend van, minden ilyen erre van vágva. A másikban meg kicsit le vannak szorulva a cuccok, és kicsit rendetlenség van. De hol jobb lenni?
Békében.
Ahol béke van, kedvesség, szeretet. A befolyásotok is áraszt valamit. Azt mondja, képzétek a Bibliában Pál apostol, hogy mi Krisztus jó illata vagyunk. Az ő ismeretének illatát mindenhol megjelenti általunk. Ahogy képzétek el, bemegyek egy szobába, vagy bementek egy szobába, és rózsa illat van. Hol a rózsa? Nem látok sehol a rózsát. Akkor honnan jön az illat? Nem látom a rózsát, de rózsa illat van.
Akkor parfüm.
Látszik a 21. századi online világban jött. Egy műparfüm, ugye? Na, de most tételezzük fel, hogy tényleg van rózsa. Csak valahol el van rejtve, amit én nem látok, tudod? De az illat ott van. Így van az életünkben is, és a ti életetekben is, gyerekek, hogy az iskolában, óvodában, utcán, boltban, mindenhol, családban illatoztok. És azt mondja tovább, hogy Krisztus jó illata vagyunk Istennek mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek halál illata halálra, azoknak pedig élet illata életre. Ezzel azt mondja a Biblia, gyerekek, hogy ha jó illatot árasztunk, azok, akik kapcsolódnak ehhez a jó illathoz, akkor ők is szeretnének jó illatot árasztani. Mert vonzó a ti jó illatotok. De a jó illatunk valakit ez bedühít, idegessé tesz, ellenkezésre fordít, stb. Stb. Mert ők nem fogadják el a Jóisten. Ezért ne illatozzon a rózsa. Mert a rózsa azért is illatozzon. Ezt nem lehet visszafogni. Úgyhogy ezt kívánom, hogy ti is így illatozzatok, jó? És ti is mondjátok azt, hogy ki látszik belőlünk az Isten. Köszönöm szépen a figyelmeteket!
Most pedig a gyerektörténet után hallgassuk meg Németh Irénkét egy verset.
Aki a fényt megtalálja, oly sokáig tévelyektünk a széles úton járva, mire rátaláltunk az igazság útjára, mely keskeny és göröngyös, néhol tövisekkel teli, nincs útjelző tábla, itt Jézust kell követni. Vannak nehéz próbák minden úti célban, akkor is menj tovább, ha az úton sötét van. Ha a fényt keresed, ne akarj félúton megállni. A számunkra kijelölt utat nekünk kell végigjárni. Isten soha nem hagy el. Ő nyújt segítő kezet, szikrát gyújt a szívben, s a sötétből kivezet. Ő ad erőt súlyos betegségben, fájdalommal teli gyászban, ő mindenkor ott van, a lelkünk vigaszában. Aki a fényt megtalálja a sűrű sötétében, megpihenhet egykor Krisztus kegyelmében. Köszönöm, Uram, hogy megmutattad fényedet. Te vagy a megváltónk, aki az igazság útján vezet. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattad.
Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket. Arra gondoltam, mivel holnap lesz Csömörön egy egészségügyi találkozó, és megkértek arra, leoldhatod, hogy látja mindenki? Egészségügyi találkozó, és megkértek arra, hogy 10 percben számoljak be a Veszprémi és az Ajkai szolgálatról. Gondoltam, hogy nektek is beszélek néhány szót erről, mert hiszen itt van a szomszédban, jó, ha tudtok róla. 2022-ben indult ősszel a sorozat, és gyógyító ételek, gyógyító gondolatok címmel, és a szemünk előtt rajzolódik ki az a megoldás, amit ott látunk, hogy azt írja Ellen White, hogy az evangélium hirdetés jobb keze az egészségügyi üzenet. Innen indultunk el különböző témákkal. Nézzétek meg, először a testi, lelki, egészség és gyógyulás 8 alapelvéről volt szó, aztán a szív- és érrendszeri betegségekről, a cukorbetegségről, az elhízásról, a stresszoldásról, és aztán a karácsony közelettével pedig a karácsony üzenetéről. Aztán később majd átértünk más témákra, magas vérnyomás, cukorbetegség, stb. Teremtőbe vetett bizalom, gyógyereje. Tehát látjátok, összeszövődött a két dolog egymással, a testi-lelki egészség jegyében. És ősszel most ezt láttuk, itt már átmentünk a családi életre, a nő és a férfi kapcsolatokra, a kommunikáció, stresszkezelés, konfliktuskezelés, mind olyan témák, amik már igazából a lelki egészséggel foglalkoztak, mert testi egészség, gyógyító gondolatok, lelki egészség, ezek a témák terültek előtérbe, és most pedig indult meg, már múlt héten kezdődött a kiemelkedően eredményes házasságok 7 szokása, aztán az étkezésről, a hálaadásról, megbocsátásról, mi az ember végső soron halhatatlan az emberi lélek, teremtés, evolúció, gyógyító munka és pihenés. Itt igazából ez a kettő érinti szorosan az életmódot, a többi már lelki üzenet. Tehát itt szépen sem tértünk át az egész folyamatra. Hát a Bányatröztben indult a sorozat, 115-eken rendszeresen, és minden alkalommal kóstoló is volt, és ételbemutató, és osztottunk recepteket egy A4-es oldalon, két oldalon, és a másik lapon pedig a lelki egészség, az azzal kapcsolatos lelki egészséges témát osztottuk ki a vendégeinknek. Mindig volt zenei szolgálat, ez egy csapatmunka volt különben, 4-5-6 asszony, háziasszony segített az ételek elkészítésében, zenei szolgálattal a zenészeink, és a technikai munkatársak pedig segítettek a felvételésre az egyéb munkálatokban. Igen, alapvetően a 8 alapelv szemlélete határozta meg a mondani valónkat, de mindig volt beszélgetés, lehetőség, és a kóstolás alatt pedig még tovább tudtunk együtt lenni, beszélgetni a vendégeinkkel.
Ez így ment tovább egészen, és hát azért képzétek el, nem volt egyszerű. Látjátok, 1, 2, 3, 4, 5, 6 féle étel egy-egy alkalomra 110 példányban elkészíteni egy tányéron. Ez egy komoly munka volt, kihívás, de együtt dolgozott a gyülekezet. Általában 10-15 testvér volt jelen ezeken az alkalmakon, és a többi pedig mind vendég volt. Úgyhogy sok finom étel készült, és sok beszélgetés alakult ki. Háromszor is elmentünk kirándulni a vendégeinkkel, különféle alkalmakkor, családi együttlétekkel, és nagyon jól tudtuk így a kapcsolatot ápolni, barátságok szövődtek, úgyhogy nagyon nagy élmény volt ez számunkra, hogy ott együtt lehettünk. Aztán most ősszel azt terveztük, hogy nem a bányatrözben hirdetjük meg az előadást, hanem a gyülekezetben. Ez egy nagy merész lépés volt, mert ugye nem tudtuk pontosan, hogy mi lesz. Pontosabban már úgy volt, hogy tavaly tavasszal, az utolsó alkalom után volt egy ilyen biblia körünk a szeretetről, és kíváncsiak voltuk, hogy eljönnek-e a gyülekezetbe. Eljöttek, 40-en, 50-en, 60-an eljöttek a gyülekezetbe, és ez ugye egy nagy dolog, mert leomlott az a fal, hogy mi most egy ilyen közösség vagyunk, akihez hát, hogy is mondjam, nem illik tartozni, vagy szokatlan. És megindult, és aztán az igazi áttörési pont akkor lépett fel, amikor most tavaly augusztusban megjelent egy család, hát most nem látjátok őt, itt van Varga Gyulai Betty, vagy Bernadette, és a férje Balázs megjelentek. Ővelük egy családi együttléten találkoztam, és egy nagy beszélgetésünk alakult ki, pillanatok alatt szinte barátok lettünk. És amikor kiderült, hogy a hölgynek van epeköve, három nagy epeköve, akkor gondolta, hogy megkérdez bennünket, hogy tehetne valamit azért, hogy az életmódja változzon, és hát elmondtuk, hogy mit, hogyan tehetne, és megváltoztatta az életmódját, ő és a családja is, és ezt azért mutattam be ezt a képet, mert a gyülekezet éttermében ő annyira fellelkesült, hogy hirtelen a baráti köréből 10-15 embert elhívott, hogy külön nekik tartsak erről egy alkalmat, kóstolóval, ételbemutatóval. És akiket itt láttok, azok mind a mai napig ott vannak közöttünk, és rendszeresen látogatják a gyülekezetet is. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog volt, és aztán megindult a sorozat, és a gyülekezetbe is eljöttek az emberek, ott tudtunk együtt lenni, beszélgetni, és alkalmakat tartani. Barátságok szövődtek, együttlétek, és mivel a Dettiéknek is van öt gyermekük, a másik asszonynak is volt, aki mellette állt öt gyermekük, Juditéknak, rendszeresen elhozták a gyerekeket, és még más szülők is elhozták, úgyhogy gyerekfoglalkozás, gyerekfelügyelet tartottunk, és a gyerekek is jól érezték magukat. Noémi, Szöllősi Ildikó és Andor nagyon szépen foglalkoztak a gyerekekkel, úgyhogy élmény volt velük is megismerkedni. Úgyhogy amiért már régóta imádkoztak a testvéreink, hogy legyenek fiatalok és gyerekek, ezek a csapat kb. 40 év körüli fiatalok, de a gyerekek viszont minden korosztályúak, és megjelentek a gyülekezetben. Úgyhogy nagy élmény volt ez számunkra. Azt nem tudom, hogy ott videófelvétel lett volna, de nem indul be, de nem baj. Itt énekelnek éppen karácsony környékén valami szép éneket. És aztán, amikor megvan az előadás, megtartjuk az előadást, akkor kihívjuk őket. Ez pont egy utolsó fázisban valamikor már mindenki kivette a tányért, de ott a vendégeket megvendégeljük, és ott kóstolgatunk, és leülünk, és beszélgetünk, és valamikor, ugye fél hatkor kezdődik, még 8 órakor, fél 9-kor is beszélgetések vannak, és nagyon jó kapcsolat alakul ki. Igen. A gyerekek eljöttek a karácsonyi ünnepségre, és ott énekeltek, szolgáltak, aranyosak voltak. És a vendégeinkkel együtt, ő a Detti, a barátnője a Judit, mind a kettőjüknek 5 gyermekük van, képzeljétek el, egyik szebb és aranyosabb a másiknál, és itt együtt énekelünk, itt van a Detti férje, a Balázs, és itt Éva is, aki megjelent a gyülekezetünkben, és együtt énekeltünk és szolgáltunk velük. Igen. Úgyhogy egy nagy megújulás történt a gyülekezetünkben, képzeljétek el, és aztán még azt szeretném mondani, talán lesz erről kép, megyek is oda mindjárt, hogy Zsuzsám szokta tartani a tájékoztatót az ételekkel kapcsolatban, hogy milyen ételeket fogyasztunk, és az asszonyok, akik elkészítették a recepteket, ők szokták ismertetni, hogy milyen ételeket fogyasztunk. Pár mondat még Ajkáról. Ajkán is megy a munka, ebben most nem megyek bele, de itt is 30-40 fő szokott jönni rendszeresen. Most kezdünk újra, mert tavaly a felújítás miatt le kellett állnunk. Úgyhogy az ajkai szolgálat is szépen halad. Igen, nem tettem bele ezt a képet, valamiért kimaradt. minden előadássorozat végén könyveket osztunk, a Jézusra vehető lépéseket, a Kezdj el élni, aztán ez a Ionescu-nak a Kezdj el élni könyvét, nem tudom pontosan, ez a román testvérünk Kezdj el élni című könyvét, és most legutóbb a Mennyei éles stílus című könyvet adtuk ajándékba. És még szeretném elmondani azt, hogy a testvéreink közül bekapcsolódtak a testvéreink ebbe a munkába. Agmarika például, mivel ő rengeteg tapasztalatot szeret a gyógynövények terén, és a sok betegsége miatt nagyon felkészülté vált, rengeteg ember tud segíteni különféle egészségügyi kérdésekkel, gyógyteákkal. Aztán azt is csináltuk, hogy ezeknek az asszonyoknak időnként, mivel 7 család, 7 főre főzni nem könnyű, és sok más foglalatosságuk is van, besegítenek az asszonyok, hogy megegyeztek abban, hogy egy héten egyszer-kétszer felváltva főznek nekik, és ezáltal segítik őket, és ezt megoldják egymással, hogy adnak alapanyagot. Tehát, hogy egy ilyen élő baráti kapcsolat alakult ki. És aztán az is nagyon érdekes dolog, hogy ezzel a kis csapattal, a Dettiékkel és a Balázsékkal egy óriási beszélgetés sorozat indult ki, rengeteg időt töltöttünk együtt, megindultak a bibliaköreink, ma este is lesz 9:30, amikor lefekszenek a gyerekek, akkor ott este 10:30, 10:30-ig beszélgetünk különféle bibliai témákról, azokról a nehéz témákról, amelyek érintik őket, most például ma éppen a lélek hatatlanságának a témáját kérték, hogy hogy van ez az Isten világában. Az elmúlt alkalommal kicsoda Isten és a bibliai témák is szóba kerültek. És Detti egyben zongorázik, és gitározni is tud, és gyönyörűen énekelnek, már többször szolgáltak így a gyülekezetben. És az vált szólássá a mi köreinkben, hogy az epekő az mesekővé vált, mert az epekő annyira sok embert hozott ebbe a gyülekezetbe, hogy egy ilyen szólássá alakult ez. És érdekes, amikor egészségesen étkezik és figyel a mozgásra Detti, akkor nincs semmi fájdalma. Tehát érzi ennek a jótékony hatását, persze, így mondta egyik alkalommal, az epekő nem múlt el, de a kőszívem hússzűvé vált, mert a megtérés útján haladnak, és kezdik felfedezni azt tényleg, hogy a Jóisten közössége vagyunk. Igen, az első szeretet fellángolását látjuk náluk, és ez hatalmas ajándék, és ez ráragadta gyülekezetre is ez a hatás. Rengeteg emberrel van kapcsolatuk, Nagy Gáborékkal, Ágéikkal, ők is időnként besegítenek, Szőlősi Ildikóval, Agmaikával, Zsuzsámmal, Beájékkal, Orsiékkal, ők is szoktak eljönni erre a bibliakörökre, ahol 10-11 néhányan vagyunk együtt, és ott tudunk ezekről a dolgokról beszélgetni, és haladunk előre. Ők az evangéliumi keresztények gyülekezetében járnak, de mi is elmentünk hozzájuk, meglátogattuk őket, ismerkedtünk ott emberekkel, jó néhányan közülük eljárnak az előadásainkra. Tehát egy ilyen kapcsolat is alakult ki közöttünk, ez is érdekes. Aztán szeretném megemlíteni még azt is zárásként, hogy felpesdítette a gyülekezetünk életét ez a munka, ez a szolgálat. Igazából olyan 20 ember a vendégek közül, akik jelen vannak a gyülekezetünkben, járnak, valamikor csak 2-3-an, valamikor 4-5-6-8-an, de jelen vannak, megjelentek, és a testvéreink értét is ez nagyon megmozdítja, és elhatároztuk, hogy egy kicsit a belsőt is szeretnénk felújítani, az egész látványát a gyülekezetnek otthonossábbá tenni, mert hát azért már régi 20-30 éves dolgok vannak ott, amelyek a mai világnak már nem annyira felelnek meg esztétikailag. Tehát azt látjuk, amit Ellen White ír, hogy az egészségügyi üzenet szépen átformálódott lelki üzenetté, és most már nem azt kéne kiírnunk, hogy gyógyító ételek, gyógyító gondolatok, mint hogy Ajkán már úgy is írtuk ki, hogy gyógyító gondolatok és gyógyító ételek. Na hát ennyi szerettem volna elmondani röviden, hogy lássátok ezt, és legyen róla a tudomásotok. Még azt elfelejtettem mondani, hogy Balázs Laci tanácsára és felfigyelésére a Dettinek adott olyan munkát, hogy felolvas könyveket, verseket, hangos könyveket és Szigeti Jenőnek a könyveit, mert ebben is tehetséges, hogy nagyon szépen tud olvasni és előadni. No, hát ennyi lett volna, amit szerettem volna elmondani, és akkor átváltok a mi témánkra, amit én hoztam nektek most. Én pedig a 87. Zsoltárnak a üzenetét hoztam nektek, az a címe az áhítatnak, Isten tiszteletnek, hogy Isten népének küldetése. Jó ezzel a témával foglalkozni, újra és újra elővenni, mert van küldetésünk, a gyülekezet célja és élete nem öncélú, hanem az emberek felé szeretnénk elvinni Jézus világosságát és fényét. A 87. Zsoltár szavai erről beszélnek, figyeljük meg, ahogy idézzük az Isten igéjét. Olvasom. Ének kórák fiainak Zsoltára. Bocsánat, A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát. Szereti az Úr Sionnak kapuit jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőlette Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet. Íme Filisztea és Tírus Kussal együtt ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mindamaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született, és táncolva éneklik, minden forrásaim te benned vannak. Amikor úgy elsőre elolvassuk ezt a Zsoltárt, akkor általában, hogy is mondjam, nem tudjuk teljesen felfogni mindenki jelentését, ehhez nyugodt idő kell esetleg még egyszer elolvasni, még többször elidőzni az igéken és a verseken, de azért így első olvasása is biztosan szembetűnő volt számotokra, hogy egy kifejezés sokszor előfordul benne. Mi ez a kifejezés?
Ott született.
Ez ott született. Tehát akkor miről szólhat ez a Zsoltár? Mi lehet a témája? Ez ott született. Kús, Bábel, Tírus. Az újjászületésről. A megtérésről. Ez a Zsoltár erről szól. Az újjászületésről, a megtérésről. Nézzük meg. Itt vannak a kifejezések. Ez ott született. Mindez, mindam az ott született. Ez ott született. Tehát, hogy... szülessünk újjá, hogy térjünk meg. Mit jelent az újjászületés? Mit jelent a megtérés? Ez hatalmas kérdés. Épp így beszélgettünk a vendégeinkkel itt a Veszprémi csapatban, és megkérdeztem őket, és mondták, hát az Istennel kötött szövetség. Na, hát kérdeztem többektől, hogy elolvastátok a Bibliát? Még nem. Tehát mondom, ha nem ismered a Bibliát, akkor milyen Istennel kötött szövetséget? Hát, amiről prédikálnak. Na, de hát a prédikáció az nem az Isten igéje, csak... hanem az már valaki által értelmezett üzenet. Az Isten igéjéből magából, a forrásból kell meríteni. Az újjászületés alapja, hogy megismerjük Istent, hogy kicsoda ő. És a legnagyobb kérdések itt vetődnek fel, hogy milyen az Isten. Mert pont este, a mai esti téma a lélek halhatatlanságának a kérdése veti fel azt a nagy kérdést, hogy ha a lélek halhatatlan, tételezzük fel, akkor örökké élni fog az örök hazában, vagy örökké élni fog a pokolban. 50-60-80 évnyi életért Isten egy örökké tartó szenvedéssel jutalmazza a bűnöseket. Hát ez milyen Istenkép? Hát ez szörnyű. Hát a Földön élő legszadisztikusabb emberről se tételezzük ezt fel, hogy ilyet tenne, de Istenről, a keresztény egyházak többsége ezt tételezi fel. Hogy is, sőt, még azt is tételezik fel, hogy nézik az üdvözültek, hogy ott szenvednek, és még örülnek is. Ez Jonathan Edwards-tól olvastam. És gyönyörködnek a szenvedők szenvedésében. Milyen Isten ez? Iszonyat, nem? Van mit beszélni arról, hogy kicsoda az Isten. A Biblia nem ezt tanítja. Az élet ura Isten egyedül, és egyedül övé a halhatatlanság, de ahhoz, hogy az emberek megtérjenek, és ne egy félelmetes, rettenetes Istenbe, félelemmel gondoljanak, hanem szerető Isten, és szeretettel gondoljanak rá. Ez egy alapvető kérdés. Az újjászületés kérdése. Hogy hogyan alakul ki ez az emberben, hogyan történik meg ez a csoda, és most testvéreim, tényleg azt mondhatom, majd holnap is elmondom, hogy ha valaki az első szeretet tüzével szeretne érintkezni, menjen el Dettihez és Balázshoz. Sugárzik róla. Akikkel találkoznak, mindenki felé árad belőlük a szeretet és a kedvesség. És látni emberekben az újjászületés folyamatát, ez egyik legnagyobb élmény egy ember számára, egy keresztény ember számára, és ránk ragad az első szeretetünknek a tüze. Valahogy átízít. Folyamatos lelkesedés és öröm hatja őket át. Persze vannak küzdelmeik. Azt mondja, a szent hegyeken vetette meg Isten az ő fundamentumát. A Sion városa, a Sion, a szent hegyeken. Az előbb azt mondtam itt a gyerekeknek, hogy illat. Kilátszik. Egy hegy kilátszik a tájból, hát az aztán kilátszik, nézzétek meg. Sőt, hegység. A lapályhoz meg a völgyhöz képest egy hatalmas kiemelkedés, és azt mondja Jézus, hogy legyetek olyan, mint a hegyen épített város. Látszódjék, nem lehet elrejteni. Ott van. Felemelkedés. Igazságod, mint Isten hegyei. Ítéleteid, mint a nagy mélységek, olvashatjuk a 36. Zsoltárban. Isten igazságai, mint hogy a 10 parancsolatot veszük, egymásba láncolódó hegygerinceket alkotnak, és ha bármelyiket kivennénk a láncból egy láncszemet, mondjuk a szombatot, vagy bármelyiket, ugye abban a pillanatban elveszíteni a tartó erejét, és épp erről beszélgettünk velük, hogy és meg is néztük néhány témánál, hogyha egyetlen egy parancsolatot megváltoztatott az ember, az egész Istenké borul. Mindegyiknél. És ezért nem mindegy, hogy hogyan gondolkodunk Istenről. Jézus hegyi beszédet tartott. 18. Zsoltárban mondja az ige, hogy Isten az ő magaslatain akar bennünket járatni. Emlékszem Borsván, amikor felszoktunk menni ott a kőemberhez, és körbenézünk, és ott időzünk, és meghallgatunk egy gyönyörű zenét, Bill Douglasnek az Erdő Himnusza című zenét, 5 perces zene, és akkor mindenki csendben figyelje a tájat, és megkérdezem utána őket, hogy mit vettetek észre. És mindenki valamit észrevett, amit első látásra nem vesz észre a tájban. És Isten tudjuk dicsőíteni, és igéket idézünk fel, hogy szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem. Tehát a hegyek Isten szeretne bennünket magas helyekre állítani. Minden nap. Na de hát, hogyha nem tudunk elmenni minden nap hegyekhez, akkor hova tudunk elmenni? Hogy magaslatokon járjunk. Az Isten igény. Tessék? Hogyan? Imádságban összekapcsolódsz ugye azzal a hatalmas Istennel, és van egy hatalmas nagy kiváltságunk, ugye? Itt van. Ez az Isten világa. Itt van. A szombatiskolán a Zsoltárokról beszélgettünk. Felemeli az ember lelkét. Érintkezünk az isteni szavakkal, gondolatokkal. Ha pirosat érintesz, piros leszel, ha feketét, fekete. Ha Istennel érintkezel, ha őt szemléled, akkor az rád ragad az ő hatása, mint egy barátságban. Ti barátok vagytok? Hatott rád a Mimi? És ő hatott rád? Mimikén? Hát persze, egymásra hattok, ugye? Ez így természetes. Tehát, hogyha egymásra érintkeztek, egymás, és így vagyunk az Istennel is. Hogyha mi Istennel érintkezünk az igén és imádságon keresztül, akkor az isteni jellemvonások szereted ránk árad. Ez hatalmas ajándék. Minden nap felmehetünk magaslatokra, ha Istent imádjuk, ha az ő igéjét kézbe vesszük, ha imádkozunk. Ellen White azt mondja, de ez egy csodálatos gondolata, mondja a Krisztus példázatai című könyvében. Az élet sokkal ünnepélyesebb annál, mintsem, hogy aggódva a mulandó, földi dolgok taposomalmában az örökérvényi áldásokhoz képest atomnyi dolgokkal bajlódva töltsük el. Az élet sokkal ünnepélyesebb annál. Persze be kell vásárolni, ügyeket kell intézni, anyagi dolgaink vannak, figyelni kell, öltözködni kell, mosakodni kell, enni, inni, aludni, igen, ezek jó dolgok, és semmi baj velük. De az élet sokkal ünnepélyesebb annál, mint hogy csak ezekkel foglalkozzunk. És minden nap fel akar bennünket vezetni Isten az ő magaslataira. A hegycsúcsaira. Jézus a Tábor hegyén volt, amikor megjelent neki Mózes és Illés. Illést felhívta Isten oda a sziklára. Mózes felment a Sínai hegyre. És soroljam tovább az ige helyeket a helyekkel kapcsolatban. Rengeteg van a Bibliában. Érdemes utána nézni. A fenség, a magaslat. Itt tényleg érezzük az Isten hatalmát és nagyságát. Csodálatos tájakat láthatunk. És amikor a naplementét szemléljük, mint ahogy itt a Balatonnál mi aztán szemlélhetjük a napfelkeltét és naplementét. Emlékszem rá, amikor a Győrben voltam, és házak takarták el, minden napfelkeltét, naplementét. Azt mondtam a Jóistennek, Istenem, hogyha egyszer a Balatonnál lakhatnánk, és én láthatnám a napfelkeltét és a naplementét az ablakunkból, és megadta a Jóisten, mert látom a napfelkeltét, amikor kibukkan a Balatonból, és látom, amikor lemegy ott a hegyek felé. A Jóisten meghallgatta az imámat, mert minden alkalommal, amikor nézem, hogy az egek dicsőítik Istent, akkor eszembe jut az, hogy Ellen White írja, hogy az örökké valóságot idéző színek. Kápráztató ellentétek és egymásba olvadó harmóniák. Itt van a természetben. Istenről tesz bizonyságot. Az Úr szereti Sionnak kapuit jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. A régi világban a kapuknál volt a várfalak kapuinál a találkozás. Ott jöttek össze a városnak a bölcs emberei, a vénei, és ott tanácskoztak. Ugye oda hívta Rút könyvében is Boáz a rokonait, és ott kötötték meg a szövetséget, ott döntötték el az ügyeket, ott tanácskoztak. A kapu egy jelentőség teljes hely. Jézus azt mondta, én vagyok az ajtó. Én vagyok a kapu. Aki rajtam keresztül jár, ki be legelőtt talál, és azt mondja a Biblia, Ézsaiás könyve 60. fejezetében, a te kapuid szüntelen nyitva legyenek. A te kapuid szüntelen nyitva legyenek. És a népek gazdagsága árad beléd, és a népek gazdagságával dicsekezt, és idegenek építik meg kőfalaidat. Sokszor, amikor beáll a gyülekezet a maga világába, akkor megállnak a dolgok. A dették azt mondták, a közösségük megállt. Megállt. Nincs fejlődés. Ahogy átjöttek hozzánk, nem a mi erőnkből, hanem Isten kegyelméből, mert ő készítette ezt elő. Ezt abszolút tisztán, világosan látjuk, mert ugyanezt csináltuk 2 évvel, 3000 évvel ezelőtt is meg, de nem nyitott kapukat a Jóisten. Az igaz, hogy én 1,5-2 éve elkezdtem imádkozni, azt kértem a Jóistentől, Uram, megtérő embereket kérünk, 10-et adjál, 10-et. Lehet 20 is, de minimum 10. És ezt napi szinten imádkozom. Na számolom, hogy hol tartunk. Minne lehetne nagy dolgokat kérni Istentől? Itt van az evangelizáció. Kérlek benneteket, imádkozzatok. 10 emberért, lehet 20 is. De ne csak imádkozzatok, hanem menjetek ki az Úr szőlőjébe. És kicsit szomorúan mondom, hogy amikor mi elkezdtük itt a sorozatokat, és akkor 30-40 ember eljárt, 2-3 testvér jött el, mindig ugyanazok. A többiek nem jöttek el. Hát úgy nem lesznek megtérők, hogy berontanak ide, oda kell hozzájuk menni. A szükség, azokkal, akikkel szoros kapcsolatunk volt, mindenki valami szükségletét hozzánk hozta. És mi oda mentünk és segítettünk. Jelenléttel, bátorítással, szeretettel, imádsággal, étellel, kirándulással. Egyik családnál elvittem a gyerekeket többször kirándulni. Én kettő, a fiatalokat elvittem. Hogy kicsit kimozduljon a kamaszok, sok probléma volt. Gyertek, menjünk, elhívlak a sétányra, meghívlak egy fagyira benneteket, vagy a Bergmanba egy sütire. És jöttek. És vidámak voltak. Tehát konkrét gyakorlati lépések. Ez nagyon sokat számít. A kapu. Dicsőséges dolgokat beszélnek felülette Istennek városa. Sok baj van az egyházban. Sok konfliktus van. Sok vitatkozás, veszekedés, stb. Minden gyülekezetben ezt észrevettem. Vagy ha nem, akkor rejtetten ott vannak a neheztelések, a kritikák, a véleménye, az ítélt alkotás. Mindig ezzel találkozott. Egyik alkalommal meglátogattam egy testvéremet, ott voltam náluk 2 órán keresztül, én szinte nem szóltam semmit, ő csak mondta, hogy mi a baj a generálkonferenciával, a divízióval, a vezetőséggel, a gyülekezettel, a testvérekkel, a prédikátorokkal, önmagával, önmagát is utálja, és nem folytatom tovább. 2 órán keresztül mondta. Jó húzatod van, gondoltam magamban. És akkor megkérdeztem tőle, hogy tudsz valami jót is mondani? Tudsz valami jót is elmondani? Mert ezt mondja az ige. És akkor azt mondja most, hogy idegileg totál ki van, senkiben, semmiben nem hisz, tele van sötétséggel, és minden alkalmatlan. És amikor jönnek a vendégek, olyan beszólásai vannak, hogy jobb, ha nem hallja más. És oda kellett menni hozzám, és meg kellett fednem, hogy nagyon szépen kérek, ne riaszd el legalább az embereket, akik jönnek, akkor inkább hallgass, ha már csak ez jön ki belőled. Hát ez tragédia, nem? Lehet jó dolgot is mondani Isten egyházáról? Ha, testvéri közösségben vagyunk. Nem mi választottuk ki egymást. Nem mi döntöttünk, hogy te járjál, vagy ne járjál, vagy tetszel nekem, vagy nem tetszel. Ez a helyzet. És mi nekünk ebben a helyzetben kell szeretni egymást. Megtanulni, megbocsátani, stb. Stb. Ami a keresztény élettel együtt jár. Van miért örülni a gyülekezetnek. Én most úgy örülök, hogy annyian vagytok. Nem csak annak örülök, hanem mindenkivel, ha nem is tudok sok mindenkivel, tudok rendszeresen találkozni, de azért van kapcsolatunk valamilyen szinten, hogy legalább együtt vagyunk Isten jelenlétében. Ez hatalmas ajándék. Tanuljunk meg jó dolgokat mondani az egyházunkról, a gyülekezeteinkről. Fejezzük ki az örömünket. A dettiék, akikkel találkoznak, szerintetek mit mondanak rólunk? Felolvashatnék nektek leveleket, hogy miket írnak. Árad belőlük mindenki felé a felénk irányított szeretet és hogy a köszönet és a hála. Belőlük árad. Belőlünk nem árad. Hát miért nem árad belőlünk is? Hát áradjon. Legyünk hálásak értük is, meg magunkért is, meg az életünkért. És ma reggel hívott Detti, Zsuzsámmal együtt hallgattuk őt, elmondta, hogy éjjel fél egyig mesélte el az egyik testvérünk a megtérése történetét, és ő felvette azt, hogy a egyértelművé vált számára, hogy az advent nép az, amit Isten kijelöl. Azt mondja, azt meg kell írni könyvben, ezt le kell írni, ezt fel kell mondani. Ez akkor nem kérdés többé. Mert jó dolgokat mond, hogy Isten oda vezette. Van betegítő lelkület, és van gyógyító lelkület. A betegítő lelkületről nem kell sokat mondani, nézzétek meg, neheztelés, elégedetlenés, panaszkodás, kritika, sértődés, ne, stb. 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 Hálátlanság, figyelem. Ha betegek akarunk lenni, akkor ezt kell csinálni. Ha el akarunk idegedni az emberektől, meg a gyülekezettől, akkor ezt kell csinálni, mindig ezt kell csinálni. Akkor biztos recept arra, hogy betegek leszünk. És van gyógyító lelkület. Megelégedettség, hálaadás, elismerés, bátorítás, nagylelkűség, megbocsátás, bizalom, köszönet, bátorság. Mindegyik az ellentéte. Az egyik felemel, a másik lesújt. Az egyik az immunrendszert pozitív értelemben endorfinnal tölti, és T-nyíroksejteket emeli a számokat, a másik lehúzza, blokkolja az immunrendszert, betegít. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled Istennek városa. Gondoljuk át, mit mondunk. A gondolat olyan, mint egy mag. Benne van az egész. Amiképpen gondolkodik az ember, olyan ő, mondja példabeszédek könyve. A gondolataink határozzák meg a sorsunkat. És ez nem mindegy, hogy mi hogyan viszonyulunk dolgokhoz. És az egyik legdöbbenetesebb, ige ezt mondja, előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, Filiszteja Tírus Kussal együtt ez ott született. Hogyan? Hát Egyiptom, hát Bábel, ugye fejétek mutatom, itt volt Bábel, itt volt Egyiptom, és köztük volt Izrael, az északi király és a déli király, és mindig az Izrael gyötörték, vagy ez, vagy az. Ellenség, folyamatos ellenségeskedés. De hát mondhatom Filiszteját is, hát most ugye Gáza meg Askelon, amiben most vannak a harcok. De régen is folyamatosan gyűlölték az izraelitákat, hát a Dávid történet, Filiszteusokkal való történet. Állandó ellenségeskedés. Tírus, az ókori világ Svájca. akinek a királyát nevezi meg, Ézsaiás könyve, meg Ezékiel könyve a sátán jelképének. Egy hasonló Tírus királyához volt, ahogy sátán, hogy az önfelmagasztalás, meg a kiáv, én rendíthetetlen vagyok. Kus pedig Etiópia, ahol az etióp keresztények a mai napig szombatot ünnepeltek. Ahol a Sába királynő eljött Salamonhoz, és elvitte oda az Isten ismeretét. Ott született tehát a legellenségesebb személyek és egyházak, és legellenségesebb világban felénk irányuló emberek között is vannak megtérendők. Mi nem babiloniak leszünk akkor, ha onnan megtérnek emberek. Hát én is egy babiloni egyházból jöttem. Meg a tettiék is. Meg a sorolhatnám ki, honnan jött, ugye? Aki nem beleszületett éppen az adventizmusba. És azt mondja a Biblia, hogy lehetséges újjászületni. Hogy van újjászületés mindenhol és mindenkinek. És nekünk így kell az emberekre tekinteni. Mindenféle előítélet nélkül. A legtávolabbnak tűnő ember felé is, hogy ő újjászülethet. Ő megtérhet. Isten érte is az életét adta. Krisztus áldozata érte is megtörtént. Ez hatalmas nagy dolog. Ezzel a szemlélettel kell nekünk járni a világban. Mindenkiben körülöttünk egy olyan embert kell látnunk, akit Isten hív rajtunk keresztül. Tegnap Balázs barátom 11-ig egy olyan embernél volt, aki folyamatosan szinte szívta Isten, de ő azt mondta, hogy ő viszont folyamatosan a szeretetét nyilvánította királyával. És végül imádkozott érte. Itt látjuk Sába királynőt, amint elmegy Salamonhoz, meglátogatja, és azt mondja a Biblia, amíg a lélegzete is elállott, amikor hallotta Salamonnak a bölcsességet. A lélegzete is. Hányszor hallom így a vendégeinktől, hogy amikor felfedeznek egy-egy bibliai igazságot, akkor hát szinte a lélegzetük is eláll, hogy ez tényleg így van. Hát ezt mi nem tudtuk. Hát mi nekünk erről nincs ismeretünk. Nekünk ezt nem magyarázták el. Mi ezt nem értettük. Eláll még mindig a lélegzetünk, ha Istennek valamelyik igazsága úgy mélyen megérint bennünket. Mert el kellene, hogy álljon. És ezt mondják Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Sion felől, eddig Tírusról, Kusról, Babilonról beszéltünk, de Sion, itt is újjá kell születni. Amíg nem ég benned újra az első szeretet tüze, addig veszélyben vagy. Ez nem korfüggő kérdés. Ez nem tagság kérdés. Meg hogy idő, mennyi ideje vagyok, ide tartozom. Újjá kell születni. Az Úrnak lángjai, tűznek lángjai. Ha nem vagy forró, ki foglak vetni az én számból. Védj tőlem tűzbe megpróbált aranyat, és sorolhatnám az igéket. Ezek a mi nekünk adott igék, audíciai levélből. Újjá kell születni. Újjá kell születni. A Sionban is újjá kell születni. Az Isten egyházában is újjá kell születni. És akiknek gyermekeitek vannak, mit mondjak nektek? A legelső és legfontosabb kötelezettségetek, hogy a családtagjaitok újjá születéséért könyörögjetek, esedezzetek és munkálkodjatok. Amikor Balázséknak elmondta, meg Dettinek, hogy a Biblia arról beszél, hogy Jób a család papja volt. Ábrahám megparancsolta az ő házanépének, hogy az Úr törvényét megtartsák, és sorolhatnám az igéket. És beszéltem nekik arról, és felidéztem Ellen White-nak a Boldog otthonból című részt, hogy minden este a család üljön össze a férfi a család papjának vezetésével, és nyissák meg az Isten igéjét. Bevezették a családúra. Minden nap este 8-kor áhíta. És ha nincs Balázs, akkor a Detti vezeti. És megnyitják a Bibliát. Szerintetek először a gyerekek mit szóltak hozzá? Total ellenkezés. Minden baj volt. De mivel már hetek óta megy, beállt, és ott van mindenki, és figyel. És imádkoznak. És elmondják a napközben szerzett tapasztalatokat, Istenben imához viszik, és megújulnak. Megmondtam nekik, mert Ellen White-ot idézem, aki ezt megteszi, az Istenhez szorosan odaköti a családját. És ha valamelyik hívő félnek a társa nem alkalmas rá, akkor az asszony vegye át a gyerekekkel ezt a szerepet. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. Hova írja be ezeknek az embereknek a nevét, akik újjászülettek? Hát az életkönyvébe. Miért kell oda beírni? Hát én úgy gondolom, a Biblia alapján, és javítsatok ki, ha tévedek, hogy Isten minden embernek a nevét beírta az életkönyvébe. Mert Krisztus mindenkiért meghalt, nem? Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. De mi, amikor elkezdjük a bűnös életünket, elkezdjük az Isten elutasító magatartásunkat, akkor kiírjuk magunkat ebből a könyvből. De amikor megtérünk, akkor újra beírja a nevünket Isten ebbe a könyvbe. Hogy az Úr írja be oda a nevünket. Ez a célja Istennek. És táncolva éneklik, minden forrásaim te benned vannak. Mikor táncol az ember? Itt ezek a gejzírek, források, ugye feltörnek. A Yosemite Nemzeti Parkban van, meg a voltunk kint Izlandon, és ott láttunk ilyet, hogy ilyen időközönként feltör 40-50 méterre fellővel ilyen hatalmas nagy gejzír. Hát ennek a jelképesen, ugye, hogy kitörnek, hogy nem lehet visszatartani időközönként, hogy amikor az ember csordult így van örömmel és hálával, amikor a tapasztalatok szétfeszítik, akkor társa erdülnek kedve, ugye? Tegnap voltam egy Szalagavaton, Győrben, Zsuzsámmal, az unokahúgunk, és hogy a fiatalok, ahogy táncoltak, hát öröm volt látni, hogy micsoda erő, rendület van bennük, és hogy ki tudják fejezni ezt a rendületet magukból, ugye? Hát most nem azt mondom, hogy perdüljünk itt táncra, de a lélekben ez az újongás, ez az öröm. Hát miért mondja a 23. Zsoltár, az egyik legismertebb Zsoltár, hogy csordultig van poharam. Táncolva éneklik, minden forrásaim te benned vannak. Ki látszik belőlünk az Isten? Ugye? Ki jön belőlünk, ki csordul belőlünk az Isten szeretete, a kedvessége, a szolgálatkészsége? Ez az a döntő dolog, ami megmutatja az életünkben Isten jelenlétét. Hát kedves testvéreim, itt látjuk például Pamukkáliét, Laodiciával szemben van ez a forrásvidék, vagy ez a gyönyörű alakulatok vannak. Három helyen van a világon, itt, a Yellowstone Nemzeti Parkban, és Egerszalókon, Magyarországon. Érdemes elmenni oda megnézni. Hát persze nem ilyen impozáns, de gyönyörű. Egyszer voltunk ott, és láttuk, hát lenyűgöző. Ugye innen árad Laodiciából a meleg víz, ami mire elér az 5 kilométerre lévő Pamukkáliéból, elér Laodiciába, ugye lelangyosodik, és ezért van az, hogy langyos víz ott a laodiciai levélben. Amikor Laodiciában voltunk, akkor úgy láttuk, a hegyen álltunk, és ott láttuk, hogy ott van Pamukkál, egy hatalmas fehér forrásvidék, ez amit láttunk. Csodálatos. Jézus mondta, aki ebből a vízből iszik, amit én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem ez a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó vízforrás lesz benne. Bennünk Isten vízforrást támaszt. Árad belőlünk a szeretet, a kedvesség, a figyelmesség, az Isten világossága és az igének a helyetevő ereje. Ez hatalmas nagy ajándék. Az igaz virázik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánon, még vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr az én kősziklám, és nincsen hamisság benne. Az igaz virázik, még vénkorban is gyümölcsöznek. Nem mondd, hogy idős vagy, és neked már nincs energiád, vénkorban is gyümölcsöznek. De miért gyümölcsöznek? Mert azt hirdetik, hogy igazságos az Úr az én kősziklám, és nincs hamiság benne. Mert a hamis keresztény üzenet az, hogy hát ez egy Istenben. Miért engedi ezt meg Isten? Miért öli meg ezt az embert? Szegény, nyomorult, lelkos lett. Hát miért engedi meg az Isten? Miért lesz beteg? Isten tette rákossá? Szerinted? Ő öli meg. Ő tesz az útra követ, hogy elbotolja. És jó hasra esse. Hát milyen Isten, akit így gondolkodunk róla? Hát Jézus bemutatta, hogy ő gyógyította a betegeket. Ő halottakat feltámasztotta. Ő minden nyomorúságban segített. Ez a mi Istenünk. És ha valami baj történik, mert történik baj. Mit mond? A nyomorúságodban hív segítségül engem, és hálával áldozzál. És én kiszabadítalak. És te dicsőítesz engem. 50. Zsoltár. A nyomorúságban megmutatkozik, hogy mi van a szívünkben. Amikor a márához mentek, és keserű volt a víz, Isten azt mondja az igében, azért engedte ezt meg Isten, hogy megnézze, mi van a szívükben. Ha nyomorúságba kerülsz, vigyázz, mert most vizsgál meg téged Isten, hogy most számítasz rá, bízol-e benne, tudod-e dicsőíteni. Itt is a te Istened van, Jobbra gondoljunk, azt mondta, ha megöl is, akkor is hiszel, hogy szeret, és dicsőíteni. A halált is jóra tudja változtatni. István halála, Pál apostol megtérése. Ez Isten népének a küldetése. És aztán zárásként az utolsó diak. A Tiszavidéki egyházterület küldetését olvastam, és hát nagyon érdekes volt ezt így olvasni, és nézzétek meg, azt mondja, hogy az egyházterületnek a küldetése az, hogy az örökkévaló evangéliumot hirdesse, hogy megkeresse az elveszetteket, tanítványát tegye a megtérteket, gondozza a gyülekezeteket, segítse azok misszióját és támogassa a megújulásukat, segítséget nyújtva a Krisztus közeli valóságos visszajövetelére való felkészülésben. Szerintem bármelyik gyülekezetnek ez jó küldetés nyilatkozat. A gyülekezet gondozása is fontos. Mert akkor tudja az evangéliumot hirdetni, keresni az elveszetteket, és tanítványát tenni a megtérteket. És a missziót segíteni. És emlékszem rá, amikor most a napokban Dettiben beszélgettem, akkor én nem is emlékeztem rá, azt mondta, hogy őt az indított meg legelőször, hogy beszéltünk Jézus második eljöveteléről. Én már el is felejtettem. És ő magában nézett, és azt mondta, hogy én hiszem én ezt. És kész vagyok erre az eljövetelre? Nem. És akkor döbben meg, hogy hát erről nálunk miért nem beszélne? Hogy Jézus el fog jönni. Advent népküldetése. Én nem is gondoltam, hogy ez neki így megfogal, vagy horogként beleakad a lelkébe, és ez volt az első pont. Nem is gondoltam volna. Ne szégyeljük a küldetésünket, ezzel csak annyit akartam mondani. Köszönöm szépen a figyelmeteket, a Jóisten áldjon meg benneteket, és ebből a Zsoltárból nagyon sokat tanulhatunk. Pár szavas, pár mondatos Zsoltár, de látjátok, milyen mélysége van. A Jóisten a küldetésünkben megerősítse. Amen. Amen.